A magyar méhészek és a méztermelés szempontjából augusztusban véget ért az év, és bár az idei szezont a szántóföldi növénytermesztéshez hasonlóan a szélsőséges időjárás határozta meg, mégsem lehet azt mondani, hogy mindenütt rossz évet zártak volna a méhészek. Illés András, a Veszprém megyei illésméhészet vezetője a termést illetően nem panaszkodik. Mint mondja, a Dunántúlon kiemelkedő eredményeket értek el, az idei méztermésük mind minőségben, mind pedig mennyiségben is átlagon felüli lett.
A méheknek köszönhetjük a legtöbb élelmiszerünket, hiszen a méhek felelősek az élelmiszereink 70-80%-áért, ugye a legnagyobb számban előforduló beporzók. Számos olyan fajta van még, ami a beporzást segíti, de ugye leginkább az ipari mezőgazdaságban erre magát a házi méheket használják, a gazdák méhészeket hívnak, a gyümölcstermesztők méhészeket hívnak, illetve a kertes övezetbe, gyümölcsösökbe is mind-mind a méh családok végzik el legnagyobb arányban a beporzást.
Egyébként Albert Einstein volt az, aki azt mondta, hogy ha a méhek eltűnnek a föld színéről, akkor az embereknek körülbelül 4 évük van, és eltűnnek ugyanúgy, mint a méhek.
Igen. Az biztos, hogy több olyan természetfilm van, ami bemutatta már azt, hogy mi történik olyan helyeken, ahol a nagyfokú mezőgazdasági kultúra, kemikáliák miatt eltűnnek mind a méhek, mind a természetes beporzók. Itt ugye szeretném kiemelni a természetes beporzóknak a jelentőségét is, nem csak a méhekét. Kínában is például mutattak be ilyen ipari mezőgazdasági területeket, ahol a gyümölcsösöknek a porzását például már kézzel végezték a munkások. Olyan szinten nem voltak rovarok. Nyilván mindig lehet újra-újra telepíteni, de hogyha az ember olyan szinten él, hogy ezeknek a rovaroknak az életterét olyan szinten sérti meg, hogy nem képesek ott megmaradni, akkor a beporzást azt nem is fogják tudni elvégezni.
Mi az oka a méhek pusztulásának? Én 1-2 éve figyeltem föl arra, hogy sokkal hamarabb elpusztulnak a méhek, és kevesebb is van jóval, mint régen.
Ez is ilyen sokrétű kérdéskör. Talán a legfontosabb az az, hogy nagyon megváltozott az emberi tevékenységnek a volumene az elmúlt 100 évben. Gondolok itt arra, hogy megint csak a mezőgazdaságban ugye olyan szereket kezdtünk el használni, amiket régen nem. Ezek a szerek, hogyha hivatalosan nem is mérgezőek a méhek vagy ember számára, de hosszú távon okozhatnak olyan változások a méhek genetikájában, ami kevésbé teszi őket ellenállóvá. Sajnos az emberi felelőtlenség is, hogy sok olyan pár betiltott szert még levesznek a garázspolcról, amit már nem szabadna használni, használják. Olyan időszakokban használják, fényes nappal, virágzó növényen, ahova ugye járnak a beporzók, ezek mind-mind, illetve az életterüket is, nagyon-nagyon természetes életterüket is lecsökkentettük. Ez egy nagyon-nagyon sokrétű probléma, ami miatt a hétköznapi emberek is észreveszik azt, hogy kevesebb a beporzó.
Sokfajta hírrel lehet találkozni manapság a médiumokban. A legtöbbje elég negatív felhangú, tehát, hogy nagyon nagy baj van, borzalmasan drága a méz, rettentően sújtotta az aszálya méztermelőket. Tegyük egy kicsit tisztába a fejekben a dolgokat, szóval onnan is kezdjük akkor.
Kezdjük onnan is, hogy mezőgazdaságban nem szabad egy év eredményeiből hosszú távú következtetéseket levonni. Tehát a méhészet is pont ugyanolyan, mint a többi mezőgazdasági szektor, hogy több év átlagát kell vizsgálni ahhoz, hogy egy folyamatot meg tudjunk érteni. Azt senkinek se kell elmondani, hogy az idei év aszályos volt. Ami viszont sokkal nagyobb probléma, hogy nem csak az idei év volt aszályos, hanem az előző 2 is, hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt években milyen csapadékátlagok voltak, milyen csapadékátlagok voltak az elmúlt 100 évben, és milyen hőmérsékletek, akkor viszont már láthatjuk, hogy ez egy olyan folyamat, ami igenis létezik, tehát az egyre inkább nagyobb szárazság, és az egyre komolyabb felmelegedés. Van egy olyan is, hogy ez nem egy ilyen folyamatosan felfelé mutató görbe, itt ugye a felmelegedésről beszélek, hanem rendkívül szélsőséges is lett az időjárás. Tehát mikor tapasztaltunk olyan 10-15-20 évvel, hogy májusban hó, erős fagyok, így kezd a természetnek ez a fajta rendje is felborulni, és ez igen, ez kihatott a mezőgazdaságra. A csapadékhiány gyakorlatilag erdősült területeken, ha az akácot vizsgáljuk, idén egy kollégámmal jártuk az akácerdőket, és felfedeztük azt, hogy valamiért egyre több a szárazfa. Beszéltünk erdőgazdálkodókkal, erdőtulajdonosokkal, ők mind arra utaltak, hogy ez már például az aszálynak a folyamata.
És mit tehet ilyenkor egyébként egy méhész? Tehát hogyan lehet ez ellen védekezni, ha mondjuk magát ugye a méhészetet nézzük?
Leginkább nekünk figyelnünk kell a természet állapotát, és figyelnünk kell a méh családok állapotát. Ugye azt mindenki tudja, hogy most a méheknek a betelelését már serkentéssel, etetéssel kell segíteni. Ez 20-30 évvel egy öreg méhész még nem így tette, hisz annyira kitolódtak a nyár végén virágzó, nektárt adó virágok. Most viszont nem az, hogy már a nektárból is hiány van augusztus-szeptemberben, ami amúgy nem pergetési időszak, de a virágporból is. Tehát ezekre a folyamatokra mind oda kell figyelni. Először fordult elő például az én életemben, méhész karrierem folyamán, hogy a virágport azt nem csak tavasszal kellett odafigyelni, hogy elég legyen, hanem igenis le kellett figyelni nyár végén is, és pótolni kellett. Egyre több olyan dolog, folyamat történik a kaptárban, ami nekünk új, vagy nem arra az adott időszakra vonatkozik, tehát egy sokkal nagyobb alkalmazkodásnak kell jelen lenni a méhészetben.
És egyébként, ha az asszályt és az időjárás hektikusságát nézzük, akkor ez mindenféle növényfajnál jellemző? Ugye beszélt az akácról, de hát ugye ott van a napraforgó, ott van a repce, és még számtalan növény van, amelyből most már ugye mézet készítenek.
Igen, hát a lágyszerű növénykultúráknál ugye ott a adott rövidebb időszak csapadék hiánya is gyorsabban jelentkezik, míg a fájszerű növényeknél ez most egy hosszabb távú folyamat, ugye az elmúlt évek asszálya mutatta meg azt, hogy ott is igenis tud problémát mutatni, itt a Balaton felvidék, ahonnan jelentkezem, itt például mi látjuk, hogy a fenyvesek pusztulnak ki, ha ránézünk az erdőre, most ugye már egy kicsit becsapósabb, de egy hónapja, amikor még szép zöld színe volt, láthattuk a foltokat, ahol a fenyők pusztultak ki, ugye sokan azt mondják, hogy ez is például a csapadékhiány és a helyi klímaváltozásnak a következménye. Ugyanígy például itt beszéltem az augusztusi-szeptemberi virágzó növényekről, ezek a réti kaszálon található növények, ennek a hiányát is látjuk és érezzük, ugye, ahogy mondtam is, például a virágpor hiányában.
Nagyon érdekes, mert miközben ugye arról beszélünk, hogy az asszály sújtja a méhészeteket, a méztermelőket is, ugyanakkor viszont arról számolt be, hogy a Dunántúlon kiemelkedő eredményeket értek el. Hát mik voltak ezek az eredmények?
Igen, ugye annak köszönhetőek az idei jobb eredmények, mert későn kezdődött a tavasz, és folyamatosan jó idő volt, nem volt gyakorlatilag július közepéig hordásban esős nap, rossz idő. Ez a méheknek nagyon-nagyon kedvezett, ugye leginkább itt az akác az, ami a legmeghatározóbb növény, és az akácból országos szinten átlagon felül itt pörgettek a méhészek. De itt ugye megint el kell mondani, hogy az előző két évben meg milyen az átlag alatt, tehát megint csak azt mondom, hogy 3-4 évet kell számolni. Nem szabad következtetéseket levonni abból, hogy egy év jobban sikerült, vagy rosszabbul. A méhésznek a pénztárcáját is úgy kell beosztania, hogy nem számol mindig a legjobb forgatókönyvvel, hanem kicsit bölcsebben, jobban kell beosztanunk. Kiemelkedő volt még, vagy inkább azt mondom, hogy átlagon felüli a tavaszi mézek, a repceméz, a tavaszi vegyes virágmézek, és igazából ahol az asszály már jelentkezett, az a napraforgó, és az ország keleti részén ugye ott vannak a legzsírosabb, legjobb földek, és az ottani méhészek, ugye a számos híradásból is láttuk, nem csak méhészek, mezőgazdászok, gyakorlatilag nem jutott el a virágzási fázisig a napraforgó növény. Talán az akác után a legjelentősebb mézelő növény a napraforgó, országos szinten ez viszont már átlag alatt volt, ha lehettek is olyan helyek a Dunántúlon, ahol jobb eredményt értünk el.
Mi a helyzet az árakkal? Nagyon sok területen azt lehet látni, ma Magyarországon is beszélhetünk kertészeti növényekről, akár mezőgazdasági termékekről, hogy nem ott vannak a termékeknek az árai, ahol kellene lenni évek óta, ugyanakkor viszont a vásárlók panaszkodnak, hogy magasak az árak.
Na hát itt jön a gordiuszi csomó, és a számunkra is megfejthetetlen kérdés, hogy mi is tapasztaljuk, hogy az üzletekben tényleg olyan infláció van, amit ez a generáció még nem nagyon látott, főleg mi fiatalok, viszont ez nem tükröződik a mi felvásárlási árainkban. És ugye mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a gazdákkal, hiszen az ő vetett kultúráikra vándorlunk, ugye itt gabonatermesztők, ugye a repce miatt, a napraforgó miatt, és ők is hasonló folyamatokra panaszkodnak, hogy a felvásárlási árak azok nem ott vannak, ahol a bolti árak, a kész termékek, amik az ő alapanyagukból készülnek. Mi nekünk méhészeknek amúgy most kezdődne a csúcsidőszak, ugye mi, akik például üvegezzeljük el a mézet, nekünk is most nő meg a forgalmunk, illetve a hordóban értékesített méz, ami Magyarországon az üveges mézszekhez képest sokkal nagyobb tételben, ugye Magyarország egy export ország, innen leginkább kiviszik a mézet, a belső fogyasztás sajnos még mindig európai átlag alatti, tehát ennek a hordós felvásárlásnak most kezdődne meg a szezonja, de nem nagyon akar beindulni, ugye már említettem, hogy a felvásárlási árak alacsonyabbak, és kereselet sincsen.
De miért?
Hát itt feltételezések vannak, sajnos mi se látunk tisztán, a mi érdekképviseleti szervezetünk sem nagyon számol be, vagy nem nagyon tudja, hogy mi az oka, ez csak magánvélemény. Mi azt gondoljuk, hogy megjelent az európai piacon talán egy olyan mézmennyiség, amivel a mi mézeinknek az ára nem tud versenyezni. Ugye nagyon sokan feltételezik azt, hogy jelentheti ez azt, hogy Európában nagyobb mennyiségű hamisított mézet hoznak be. Én erről nem mernék feketén-fehéren beszélni. Az biztos, hogy látjuk, hogy a magyar méz valamiért kevésbé kell az európai piacra.
Nagyon érdekes, amit mondott, hogy Magyarországon még mindig jóval kevesebb a méz felhasználás, mint például az Európai Unióban. Számomra ez érthetetlen, mert talán az egyik legnagyobb természeti kincs a méz, ami rettentő sok betegségre gyógymód lehet, ugyanakkor az egészségünk megőrzése szempontjából is gyógymód, és hát itt van elérhető. Tehát ez nem egy olyan termék, ami nem elérhető Magyarországon, hanem külföldről kell beszerezni.
Pontosan, és nagyon elérhető áron is van, hogyha kimegyünk külföldre, akár Nyugat-Európába, de én nemrég például Romániában jártam, és még ott is magasabban adják a bolti polcokon a méznek az árát. Ahogy mondta, tényleg egy nagyon-nagyon fontos élelmiszer lehetne, kellene lennie a méznek, és az egyéb méhészeti termékeknek, mert itt nagyon sokszor csak a mézről beszélünk, de olyan nagyon-nagyon fontos méhészeti termékek is vannak, mint a virágpor, méhpempő, propolisz, csupa jó dolgok.
Nagyon érdekes cikket olvastam. Arról van szó, hogy ma már ugye szabványüveg van Magyarországon, pontosan a mézhamisítás kiküszöbölése miatt, de nagyon érdekes, hogy tovább bonyolítja a helyzetet, hogy például a méh egészségügy és élelmiszerbiztonság terén az Unióban évente elfogyasztott méz jelentős része bizonytalan eredetű. Azért ez megdöbbentő.
Ez megdöbbentő, és itt ugye erre céloztam, vagy akik azt mondják, hogy azért nem kell a piacon a magyar méz, mert valahonnan több jön be, valahonnan olcsóbb jön be, ők mind-mind erre gondolnak, hogy itt ez a mézhamisítás lehet benne, vagy akár ezek a mézek, hogyha nem is hamisak, de sokkal gyengébb minőségiek, mint a magyar termelők által megtermelt, és akkor itt hagy ragadjam meg a szót arra, hogy bátorítsam a vevőket, hogy nagyon fontos a magyar mézpiac, a magyar méhészek szempontjából a túléléshez az, hogy a vásárló közvetlen a termelőktől vegyék meg a termékeiket, és népszerűsítsem azt, hogy jó minőségi magyar mézek vannak. A piacozó, háznál áruló méhészeknek ugyanúgy vizsgálják a mézeit, és arányaiban nagyon-nagyon-nagyon szép eredményeket érnek el, és mind-mind jól minősült mézek vannak. Tehát itt is ugyanúgy a gazdák segélykiáltását tudom tolmácsolni, hogy bízzanak a magyar termelőkben, és vásároljanak magyar termékeket. Nem csak a mézről van szó, ha egyéb mezőgazdasági termékről.
Ez a jövő, hogy inkább a termelőtől vásároljon mézet az, aki jó minőségű mézet szeretne enni, mert ugye, ha azt nézzük, akkor hazánkban a legtöbb minőségi probléma a boltokban kapható, mint egy kb. 5000 tonna mézzel van, ami nem a termelőknek a hibája, hanem ugye a termelőtől a felvásárló átveszi a mézet, és a Magyar Méhészeti, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elmondása szerint a feldolgozási folyamatnál romlik a méz minősége, mert csak természetes anyagok lehetnek a mézben, tehát nem lehet hozzáadni semmit, így például idegen enzimet, édességjavító gyümölcsöt, répacukrot sem, viszont adnak hozzá, de ezt nem a termelő csinálja.
Ezt nem a termelő csinálja, ez már a termelőn túlmutat, tehát az, hogy bekerül a jó minőségű méz a termelőtől a felvásárlón keresztül bármilyen mézfeldolgozó üzembe, ott már rakhatnak hozzá nem Magyarországról származó termékeket is. Igen, igen, köszönöm, már a kérdésben is benne van a válasz, hogy tényleg garancia a termelő a jobb minőségre. Azt gondolom, hogy a jövő az ez lesz. Nem csak a méztermelés, nem csak a mézhamisítás és a jobb minőségű mézek miatt. Gyakorlatilag látjuk, hogy a változó világban, amit a mi emberi tevékenységünk idézett elő, egy fontos probléma az, hogy olyan élelmiszereket fogyasztunk, amit a világ túloldalán termelnek meg, azt rengeteg energia és környezetszennyezés által eljutatjuk először a boltok polcaira, aztán nyilván házhoz. Mi itt falusi környezetben szerencsések vagyunk, hisz itt gyakorlatilag a falun belül jó minőségű sajtot, szörpöt, lekvárt, mézet, bort tudunk vásárolni. Nyilván egy városi közönségnek ehhez el kell menni a piachoz. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy itt a bizalmi kapcsolat az, amire épít a vevő, az, hogy a termelő szemébe tud nézni, az, hogy a termelőt mint ember is ismeri. Mi ennek köszönhetjük azt, hogy üvegesen is el tudjuk adni, értékesíteni a mézünket. Azt azért itt el kell mondani, hogy nyilván ez sajnos nem minden méhész számára adatik meg, hisz itt például én a Balatonfelvidéken egy nagyobb felvásárló, erővel bíró, nagyobb lélekszámban jelenlevő településen, településeken tudom eladni egy kisebb alföldi faluba, ahol a pénztársa is vastagabb, viszont méhészek többen vannak, na ott azoknak a méhészeknek ez komoly problémát jelent. Bízunk benne, hogy a szakmai szerveink valahogy ezen is tudnak, próbálnak majd segíteni.
Magyarországon ugye a rendszerváltás óta a méh családok száma lassan, de folyamatosan nő, és már ugye közel 1 millió méh család van, a méhészek száma pedig megközelítőleg olyan 16 ezer fő, de lehet, hogy ez ennél már több is. Az ön méhészeténél hány méh család van, mit kell tudnunk az önök méhészetéről?
Nekünk 110 méh család van itt a kis birtokunkon. Ebből a 110 méh családból egy 70-80 méh család az, amivel vándorlok. Itt a vándorméhész az azt jelenti, hogy egész évben virágzásról virágzásra viszem a méheket. Ha szerencsések vagyunk, akkor ezek a virágzások pár nappal eltérnek egymástól, így fajta mézet is tudunk előállítani, tehát hogyha például végzünk a repcén, az érett jó minőségű repcemézet elveszünk, és utána tudunk menni akácmézre. Mi egy évben 5-6 alkalommal vándorlunk, és gyakorlatilag itt a Balatonfelvidék, a felsős település, ahol élünk, ez gyakorlatilag csak az állandó tanyánkat, a nyár végi, őszi, téli és koratavaszi időszakot öleli fel, és a megyvirágzással indulunk útra a mély családokkal.
Mennyire keresik az önök termékeit, illetve gondolkoznak-e bővítésben, akár másfajta? Tehát inkább azt kérdezem, hogy milyen mézet állítanak el. Ugye mondta a repcét, mondta az akácmézet, gondolom a vegyes virágméz.
Napraforgó méz, facélia méz, ásméz, illetve virágpor. Én leginkább ezt egyedül csinálom, nyilván édesanyám, párom, ahol tud, ők is munka mellett picit besegítenek, de ez a 110 család egy emberre gyakorlatilag bőven elég munkát ad szezonban. Tudjuk, a méhészet is olyan munka, hogy főleg amikor vándorolni kell, akkor van rengeteg munka. A még több méh család az nekünk se jelentene jó, racionális döntést, hisz valamikor a kevesebb az több, mi is ezt az elvet követjük. Mi nem gondolkozunk azon, hogy nagyon növeljük ugye épp ezért a családszámot, a kínálatot sem nagyon tudjuk, mert ezek a virágzások elég jól behatárolták maga a méztermelési időszakot. Mi törekszünk arra, hogy egy olyan minőséget tudjunk hozni, hogy az itt felépített, kiépített vásárlói körünk, akiknek nagy többsége szerencsére tényleg jó ismerős barát, ahogy mondtam, egy bizalmi kapcsolat, mindig egy-egy jó szót kérdezünk egymástól, hogy őket kiszolgáljuk, és őket megtartsuk. A növekedés nekünk is a kapacitás az véges, és inkább a meglévő vásárlóinkra szeretnénk a továbbiakban is építeni.
Mindig tudta, hogy ezzel szerette foglalkozni?
Titkon talán igen, nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Én 7 évesen csöppentem bele úgy igazán, nekem a nagybátyám mesterem méhészkedett, és oda vitt, és ott szerettem bele nagyon-nagyon korán ebbe a méhészetbe. Az ő falán van fent az a szöveg, egy kis kerámi alapon, hogy amíg élek, méhészkedek, méhészkedek, amíg élek. Én is amúgy földrajzi szakos tanárként végeztem. Először azt gondoltam, hogy hivatásom a tanítás, aztán fordult az út, hogy hobbim lett a tanítás, hivatásom a méhészet, és pár éve már csak a méhészettel foglalkozok.
És van, aki tovább viszi majd ezt? Van, aki segít önnek?
Egyelőre nincsen utód, fiatal 30 éves ember vagyok. Igazából,
ha lesznek gyermekek, akkor
nyilván bele akarom őket vezetni ebbe, mert számomra az egyik legcsodálatosabb létezési forma az, amit a méhek világában látok, és én nekem egy csodálatos élmény ebben részt venni. Aztán persze mindenki találja meg abba a boldogságát, amit igazán élvez. Azt gondolom, hogy minél több emberhez kell ezt eljuttatni, hisz egy rendkívül valóságos, alázatos, önfeláldozó világ a méheké, és ha valaki nem ezzel foglalkozik, akkor is csak tanulhat belőle. Ennek az üzenetnek a minél több emberhez való eljutatásához nagyon sok olyan felkérésnek is mondok igent, hogy főleg gyerekeknek, egy-egy esetben felnőtt idősebb korosztálynak is tartok előadásokat, elég sok óvodai, iskolai látogatásom van. Úgy gondolom, hogy a természetnek a megbecsülése az, hogy mi alárendeljük magunkat a természetnek, itt láthassuk, ismerjük meg, hogy ez egy tökéletesen működő rendszer, és mi annak a bőrszemei lehetünk. Ennek a felismerése talán nagyobb tiszteletet fog adni a természetnek, ilyen által jobban is vigyázhatunk rá.